szerest fele barátodat. Első hallásra a fele baráti szeretet parancsa teljesíthetetlennek tűnik. Hogyan szerethetek valakit, aki nem szimpatikus nekem, aki negatív érzelmeket vált ki belőlem? Hisz nem erőszakolhatom meg érzelmeimet, nem hazudhatok önmagamnak és a másik embernek. Ha azonban az általunk javasolt definícióból indulunk ki, hogy tudnélik a szeretet az átértelmezett valóság átváltoztatása, akkor ez nem jelenti azt, hogy el kellene folytanunk negatív érzelmeinket, vagy valamiféle mindenkire kiterjedő lelkendezésre volna szükség. Amire viszont valóban rá kell vennünk magunkat, az a másik ember újfajta látása. Meg kell kérdőjeleznünk előítéleteinket. A másikat tudatosan a hit szemüvegén keresztül kell néznünk, és hinnünk kell a benne rejlő jó magban. A szeretetre ne kényszerítsük magunkat. A szeretet a hitből következik. Magatartásunkat össze kell egyeztetnünk látásmódunkkal, különben meghasonlunk. De nem kell a szeretet ilyen-olyan érzelmeit produkálnunk, mert azzal, hogy felfedezzük a másik emberben a jóra törekvés vágyát, úgyis pozitív érzelmek támadnak bennünk. A szeretetünk tehát abban áll, hogy úgy közeledünk a másik emberhez, hogy komolyan vesszük vágyakozását a jóra, hogy egyre inkább előcsalogatjuk belőle a jót, hogy segítségünkkel a másik emberben rejlő jó egyre inkább győzedelmeskedik a beteges és egészségtelen vonások fölött, a gonoszság és a sötétség fölött, úgyhogy az egész ember lassan jóvá lesz. Szeretni annyi, mint jóvá tenni, egyre jobb emberré változtatni át a másikat. Ha a hitet második szintű probléma megoldásként fogjuk fel, akkor a szeretet ennek a probléma megoldásnak a megvalósítása. Mert a hithez hasonlóan a szeretet is túllép azon a síkon, amelyen csak végtelen játszmák sorakoznak. Ilyen játszma például a győzelem-vereség páros. Sokan csak ezen a síkon tudnak kommunikálni. Vagy erősebb vagyok a másiknál, vagy gyengébb. Vagy én győzök, vagy ő. Az egyiknek mindig veszítenie kell. Ez sajnos végtelen játszma. Mert ha egyszer kikaptam, akkor a következőkben a győzelemért fogok hajtani. És ha nem győzhetem le ugyanazt az ellenfelet, akkor keresek egy másikat, mert nem bírom ki, hogy mindig veszítsek. A szeretet túllép a győzelem-vereség síkon, és egy másikon folytatja. Nem ellenfélnek tekinti embertársát, hanem olyas valakinek, akiben sok jó rejlik. A szeretet érdeke az, hogy felerősítse a másikban rejlő jót. Felébressze a benne rejlő lehetőségeket, és élni hagyja őt. A szeretetnek nincs szüksége a másik vereségére ahhoz, hogy higgyen önnön értékességében és erejében. Mert aki önmagában és még inkább Istenben gyökerezik, akinek onnan forrásozik értékessége, az a másik embert is értékesnek tekinti. Mindez egyéb iránt kevésbé tikkasztó is, mint az állandó törtetés a győzelemért. Ha elhagyom a győzelem és a vereség síkját, akkor túllépek az önigazolás kényszerén, és egyben a másik emberhez való közeledés sok új pozitív útját is felfedezem. Örülhetek az ő értékességének, hisz az nem, hogy csökkenteni az enyémet, hanem éppen, hogy én is részesedem az ő gazdagságából. Csak ötletekre van szükségem ahhoz, hogy elhagyjam a győzelem-vereség dualizmusát, és elérjek egy második szintű probléma megoldáshoz. Hisz a szeretet lényegéhez tartozik, hogy intuíciók vezérlik, hogy találékony a szellemes megoldások felkutatásában, új utak és lehetőségek felderítésében. A szeretet leleményessé tesz. Néha persze őrült is, de még ezek az őrült megoldásai is emberibbek, mint a győzelem vagy vereség végtelen játszmái. Gyakran azzal tesszük nehézzé a felebaráti szeretetet, hogy túl nagyok az elvárásaink. Elhatározzuk például, hogy szeretni fogjuk a másikat, és mély csalódásként éljük meg, hogy a másik ember véleménye mégis összeegyeztethetetlen a miénkkel, hogy ellenáll nekünk, sőt akár harcolni is kezd. De ne keverjük össze a szeretetet a harmóniával. Milyen csodás lenne, ha mindenki egyetértésben élne a többiekkel. Ez azonban leginkább utópia. Harmónia iránti vágyunkban érdekes módon leginkább a másik ember tekintjük zavaró tényezőnek, és már is komoly nehézségeink támadnak szeretni ezt az ünneprontót. Az igazi szeretet azonban nem szab feltételeket. Olyannak fogadja el a másikat, amilyen. Nyugodt lélekkel felmérvén, mi minden is rejlik benne. Elégedetlenség, agresszió, hatalomvágy, hírnév hajhászása, intrika vagy éppenséggel a jóra való vágy. A szeretet nem képzelődik, hanem azt változtatja át, ami van. Felébreszti a beteg és tönkrement emberben a jót. A szeretet nem fél a konfliktusoktól, mert túllép azok síkján, és ott is arra kérdez rá, hogy mi szolgálja igazán a másik javát. Vagyis a szeretet nem ragad le a vita érzelmi szintjén, hanem következetesen kutat a valódi megoldás után. Míg a harmónia utáni hamis vágy letagadja a tényeket, látszatvilágba menekül, addig a szeretet szembenéz a valósággal, ütközik vele és átváltoztatja. Csak azt lehet átváltoztatni, amit elfogadtunk. Az életnek ezt az alapszabályát követi a szeretet, amikor igent mond mindarra, amit a valóság elé ad. Házasságban vagy barátságban is komoly akadályt jelenthetnek a felek utópikus szeretet elvárásai. Mert miközben rajongva mesélünk kölcsönös szeretetünkről, teljesen kétségbe esünk például, ha a másik nem mosogatott el. A szerelmes röpködés belevész a hétköznapok szürkeségébe. Szent Benedek számára a testvéri szeretet abban mutatkozik meg, hogy készek vagyunk elvállalni a mindennapi szolgálatot, és lelki ismeretesen, alaposan végezzük munkánkat. A szeretetnek meg kell testesülnie, el kell fogadnia az élet realitását, amely gyakran ezernyi apróságból tevődik össze. Beletartoznak a másik ember magasztos gondolatai. Beletartoznak az érzelmei, de a kiborító rigolyái is. Benedek szerint ezért a szeretet éppen egymás gyengeségeinek és testi-lelki fogyatkozásainak hordozásában rejlik. A szeretet nem utópikus elképzelések rabja, hanem belebocsátkozik az embertársak és a kapcsolatok realitásába. Nem letagadja a valóságot, hanem túllép azon a síkon, amelyen csak súrlódások vannak. A szeretet a látható mögött a láthatatlant nézi a másikban. Jó szándékára legbelső jó magjára, pozitív lehetőségeire figyel. És ezekből kiindulva közelít a másikhoz. Így például sok vita relativizálódik, nem lesz már olyan fontos. A feszültségeket a szeretet nem letagadja vagy elfojtja, hanem elfogadja és átváltoztatja. Míg az utópia mindig kiábrándulással végződik, addig a szeretet cselekvő módon közelít a problémákhoz. Sok ötlettel, türelemmel, kitartással, valamint humorral. A második szintű probléma megoldás egyik tipikus eszközével. A szeretetnek ezeket a tulajdonságait Pál fogalmazza meg örök érvénnyel. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet szembenéz a valósággal. Neki feszül, elviseli és átváltoztatja, mert hisz, a benne rejlő Isten adta jóban, és mert reméli, hogy Isten szeretete mindent át tud változtatni. Dicsérni. A német nyelvben annyit jelent, mint valamit jónak mondani. A jót néven nevezni, jót mondani. Az ószövetségi ember számára a dicséret, a dicsőítés a lét egyik alapvető megnyilvánulása. Gerhard von Rád mondja az ószövetség teológiájáról írt könyvében, a dicséret az ember legsajátabb létformája. A dicséret és a dicséret megszűnte, úgy viszonyul egymáshoz, mint az élet és a halál. Csak ott nincs dicséret, ahol halál van. Ahol élet pezseg, felcsendül a dicséret is, mert az ember lényegéhez tartozik, hogy tud dicséretet zengeni. Dicsérni annyit jelent, mint valamit felmagasztalni, megcsodálni, tisztelni, valamire felnézni, és mindezt szavakba is foglalni. Az Ószövetségben a dicsőítés végső soron mindig Istenre vonatkozik. Dicsérni őt tetteiért, teremtéséért, a történelemben kitapintható működéséért, Izrael népén és az egyes embereken békezvi cselekedeteiért. A dicséretben nyilvánítja ki az ószövetségi ember Istenbe vetett hitét. Így fejezi ki azt, mit is hisz, hogy Isten teremtését és Istennek a történelemben való működését jónak tartja, egyetért vele. A dicséret átnevezi a dolgokat. Szavak segítségével új nevet ad annak, amit a hitben már gondolatilag átértelmezett és új szemmel nézett. A dicséret azonban nem is mindig a hitben való felismerés után következik. A Zsolozsmában például a dicsőítésből indulunk ki, ez az első. Lehetséges, hogy a bennünk felgyülemlett rengeteg harag miatt egyszer máskor egyáltalán nincs kedvünk különösebben zengeni Isten dicséretét. Ám ha egy ilyen helyzetben mégis belekezdünk a dicsőítésbe, világosság gyúlhat bennünk, és egy csapásra másnak láthatjuk helyzetünket. Vagyis ebben az esetben a dicséret ébresztette fel hitünket. más néven neveztük a dolgokat, és ennek következtében másnak is láttuk őket. A megfogalmazás itt megelőzte a látást, és hozzásegített, hogy hitelesen észleljük a valóságot. Szent Benedek azt parancsolja szerzeteseinek, hogy napi 7 alkalommal zengjék dicséretét Istennek, a Teremtőnek igazságos ítélete miatt. Az Isten dicséret újra meg újra megszakítja a munkát. Teendőik sűrűjében Istenre figyelnek a szerzetesek, és dicsérik őt. Ezáltal viszonylagossá válik a végzendő munka. Nem a teljesítmény számít, nem az önmegvalósítás, hanem Isten dicsőítése. Isten áll a középpontban. Minden körülötte forog. És ha ő a középpont, akkor az ember is kiegyensúlyozott lesz. Megleli munkája valódi helyi értékét. A napi 7-szeri Isten dicséret valóban megváltoztatja a hétköznapjainkat, megszabadít attól a beszűkültségtől, hogy teljesen munkánk és csipcsup gondjaink foglaljanak le minket. Ehelyett újra meg újra az életünket hordozó Istenre emeljük tekintetünket, aki csodálatra méltóbb, mint saját kezünk alkotásai. Benedek azonban nem csak a zsolozsma ünnepélyes Isten dicséretéről beszél, hanem azt is megparancsolja, hogy a szerzetesek az egészen banális hétköznapi események közepette is dicsőítsék az Istent. Ha például a helyi viszonyok miatt nem lehet előteremteni a napi bor adagot, a szerzetesek akkor se zúgolódjanak, hanem áldják Istent. A regulaita benedicere szót használja, ami ugyanazt jelenti, mint dicsőíteni, jót mondani, jól szólni a helyzetről, jól az Istenről. Mert bár a helyzet elvárásainkhoz képes rossz, de ha ekkor is dicsérjük Istent, jól beszélünk róla, akkor ezzel átértelmezzük a szituációt. Nem pusztán saját ki nem elégített szükségletünk lebeg a szemünk előtt, hanem Istenre emeljük tekintetünket. És észrevesszük, hogy ő ebben a hiányban is velünk van. És talán végre világossá válik számunkra, hogy legalapvetőbb vágyainkat csak is Isten elégítheti ki. Benedek újra meg újra elítéli az zúgolódást, mert az zúgolódó kizárólag saját kielégíthetetlen kívánságai alapján értelmezi a helyzetet, és nem lát semmit abból, amit Isten értetesz. Az zúgolódásban nem is akarjuk már Istent látni, csak magunkat és vágyainkat. Durcás kisgyerekként viselkedünk, panaszolván, hogy hát a mama nem teljesítette kívánságunkat. Vagy Jónáshoz hasonlítunk, aki az elszáradt bokor miatt olyan indulatba jött, hogy legszívesebben meghalt volna. És még azt hitte, hogy jogosan. Az zúgolódásban elveszítjük áttekintésünket, beszűkül a látásunk, és semmit sem veszünk észre Isten működéséből. A dicséret ezzel szemben megszabadít a pusztán saját szükségleteinkre ügyelő beszűkültségtől, megláttatja velünk a mindenkor jót akaró Istent, aki olykor kihívást is intéz hozzánk, hogy még inkább az ő kezébe helyezzük magunkat, és ő benne keressük békénket, ne pedig szükségleteink kielégítésében. Szent Pál és Szilás a börtönben éjfélkor imádkozott, és dicsőítő énekeket zengett. Erre megrendült a föld, a börtönkapuja megnyílt, bilincseik lehullottak. Mindez azért, mert az Isten dicséretben új fényben látták helyzetüket. Dicsőítették Istent, akiről tudták, hogy mindenütt kíséri és védelmezi őket. Isten elfogadta ezt az átértelmezést, és megrengette a földet. A dicséret megelőlegezte Isten tettét. A dicsőítésben a foglyok azt zengték, mi mindent tehet meg Isten. Bízván Istenben, nem ilyen-olyan kérést intéztek hozzá, hanem egyszerűen rábízták magukat. Bár Isten jóságából alig valamit tapasztalhattak, a cella mélyére vetve, kalodába zárva, mégis dicsőítették az Istent. Dicsőítették Isten múltbéli tetteit, jóságát. Dacolva a helyzettel, csak jót mondtak Istenről. Pálék átértelmezték a helyzetüket, ami ezzel meg is változott. Nem taglózta le őket a szomorúság, a csüggedés, hanem reménnyel teltek el. Annyi energia feszült bennük, hogy megrendült a föld. A belső változásnak kifelé is meg kell mutatkoznia. Szívük elevensége miatt lehullottak bilincseik, és megnyíltak a börtön kapui. Külső fogságuk megszűnt, mert belül semminek nem voltak már fogjai. Ajtók nyíltak meg előttük, és úgy kapcsolatba kerültek a börtönőrrel, aki asztalához hívta őket, bekötözte sebeiket, és étellel erősítette meg őket. Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Alleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
Amen.
Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek. Ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjel őr a hajnalt.
Bizony jobban, mint éjjel őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
Kezedbe ajánlom lelkemet.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Add nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek, mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.
Szülessünk újjá! Karácsony Tibor atya műsorát hallották.